Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm a mai adásunkban Kranck József atyát, a Miskolci Szentháromság Egyházközség és a Nyíregyházi Nagy Szent György Vértanú Egyházközség parókusát. Ma január 7-e van, és orosz ortodox testvéreink ma ünneplik a karácsonyt. Az új naptárt használó Nagy Boldogasszony Egyházközség és a Magyar Ortodox Egyházmegye magyar nyelvű egyházközségei már a Vízkereszt ünnepén túl vannak, tegnap ünnepeltük ezt. József atya, milyen vízkereszti sajátosságok lehetőek fel az ortodox egyházban, és mit mond a Vízkereszt nekünk?
A Vízkereszt ünnepe, mint ünnep, gyakorlatilag idősebb, mint a karácsony ünnepe. Sokkal korábban volt már ünnepi formája, az epifánia, mint úrjelenés, volt jelen az egyház életében. Gyakorlatilag a Vízkereszt ünnepe egy nagyon mély és nagyon lényeges ünnep kell, hogy legyen az egyházban, és megkülönböztetett figyelem kell, hogy övezze ezt az ünnepet. Hogy miért mondom ezt? Szentírás szavaiból tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus a Jordán folyóban keresztelő Szent János megkereszteli. Amikor ez az esemény megtörténik, akkor egy égi kinyilatkoztatás történik meg. A Szentírás szavai szerint szózat hallatszik az égből, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ez a kinyilatkoztatás mindannyiunkat el kell, hogy gondolkodtasson. Elmélkedésre kell, hogy indítson bennünket ennek az ünnepnek a jelentőségéről. De mielőtt még ezt boncolgatnánk, akkor még megemlíteném azt, hogy mennyire fontos a keresztelés, a keresztelést megelőző, Jézus megkeresztelését megelőző párbeszéd, amit Jézus keresztelő Szent Jánossal folytat. Keresztelő Szent János megdöbbenve mondja Jézusnak, hogy hát én kereszteljelek meg téged, neked kell megkeresztelned engem. Arra sem vagyok méltó, hogy megoldjam lábadon a sarusziát. Ez a keresztelő Szent János szavai. Keresztelő Szent János nem más, mint az utolsó ószövetségi próféta, aki egyengeti az Úr útját. De ő világosan tisztában van azzal, hogy vele szembe a második isteni személy áll. A világ üdvözítője, és neki az volt a feladata, hogy egyengesse Jézus előtt az utat, mint az utolsó ószövetségi próféta. És persze, hogy méltatlannak érzi magát arra, hogy ezt a szent cselekményt véghez vigye. De Jézus azt mondja, hogy hagyd ezt most. Nagyon emberi oldalát mutatja meg itt a mi Urunk Jézus Krisztus. És tudjuk, ismerjük a történetet, keresztelő Szent János engedelmeskedik, és megkereszteli Jézus Krisztust a Jordán vizében. Minden keresztelésnek a jelentősége az gyakorlatilag a jordáni keresztelésnek az ismétlése. Hiszen Jézus ezzel példát adott a keresztény világ számára, hogy mi is így kell, hogy cselekedjünk. Gyakorlatilag a kereszténységben ez az első és alap beavató szentség. A keresztség fölvétele nélkül az egyházainkban semmilyen szentségben nem részesülhetnek a tagok. Ez az alap szentség. Ezáltal leszünk keresztények. És amit a beszélgetés elején mondtam, hogy pontosan ezért van nagyon nagy jelentőség a Vízkeresztnek, a Vízkereszt megünneplésének, emlékeztessen bennünket, mindannyiunkat, saját kereszténységünkre, és ez az ünnep nagyon alkalmas arra, hogy tükröt tartsunk magunk elé, és lelkiismeret vizsgálatot tartsunk, hogy milyen keresztény vagyok. Hogyan tudom követni a megváltó Krisztust keresztényként, azt a megváltó Krisztust, aki az utolsó ószövetségi próféta kezéből fogadja a Jordán folyóban a keresztséget. A világ üdvözítője megjelenik a földön, és már itt ebben a pillanatban megalázza magát, és példát ad minden keresztény számára ennek a misztikus szentségnek a kiszolgáltatásában. Minden keresztény legyen alázatteljesen, de mégis örömteljesen büszke arra, hogy ő keresztény, hogy ő részesült ebben a szentségben, és ezáltal Isten gyermeke lett. De ez önmagában kevés, és ezért mondtam, hogy fontos, hogy ez az ünnep emlékeztessen bennünket arra, hogy milyen keresztények vagyunk. Tehát önmagában az, hogy meg vagyok keresztelve, és csatlakoztam az egyházhoz, és méltóvá váltam arra, hogy adott esetben a többi szentségben is részesüljek, a keleti egyházunkban például, az ortodox egyházban, a keresztelés alkalmával, a pap a bérmálás szentségét is kiszolgáltatja. Tehát a mi egyházunkban nem nincsenek időkorlátok meghatározva a későbbiekben a bérmálás szentségével kapcsolatban, hanem a keresztelés mozzanata után a keresztelést végző pap bérmálásban is részesíti, vagyis hát a Szentlélek kegyelmi ajándékának a pecsétjével is ellátja a megkeresztelkedőt. Ami vízkereszt ünnepével kapcsolatban fontos, hogy mindannyian tartsunk magunk elé egy lelki tükört ezen az ünnepen, és gondoljuk át, hogyha Isten gyermeke lettem a keresztség szentségében, már pedig az lettem, akkor milyen gyermeke vagyok az Istennek? Ha tékozló gyermeke vagyok valamiben, akkor a tékozló fiú módjára kérni kell az atyától a bűneink bocsánatát.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink! Önök a Bizánci Forrás Ortodox Keresztény egyházi műsort hallották. A mai műsor vendége Krank József, a Miskolci Szentháromság Egyházközség és a Nyíregyházi Nagy Szent György Vértanú Egyházközség parókusa volt.
Oh, A Julianus naptárt használó ortodox keresztény egyházak egy része január 7-én ünnepli a karácsonyt. A Julianus naptár többek közt az orosz, a szerb és a grúz ortodoxok használják, valamint a jeruzsálemi patriarkátus. A Krisztus születését éjszakai misén ünneplik a hívek. Szíriában a közösség Szent Szarkisz templomban gyülekezik Damaszkusz óvárosában. Jeruzsálem görög ortodox pátriárkája ünnepélyes körmenettel érkezik a születés templomába Betlehembe, hogy megtartsa az éjféli szertartást. Szeretettel köszöntöm Tatárka Ciril ortodox lelkészt, aki betekintést nyújt most nekünk, hogy hogyan ünneplik meg Magyarországon az ortodox karácsonyt.
Karácsony előünnepén a templomokban, Magyarországon a szerb egyház templomaiban, néhány orosz egyházközségben, ilyenkor már reggel szent liturgiát végeznek. Nagy szent vazul liturgiát végzik, amely egybe van kötve egy vecsernyei szertartással, amely szertartásban már nagyon egyértelműen Krisztus születését, az Isten fiú megtestesülését halljuk a különböző olvasmányokban, himnuszokban és énekekben. Ami különlegesét teszi a szerb testvéreink karácsonyát, az, hogy az ő templomaik ilyenkor nem karácsonyfával vannak díszítve, hanem egy régi szerb szokás szerint a papok és a hívek szalmát hintenek a templom padlójára, ezzel is jelképezvén azt, hogy a templom ilyenkor a betlehemi barlang istálóvá válik. Oroszországban, Ukrajnában, Fehér Oroszországban jellemzőbb a karácsonyfa, mint a karácsony egyik nagyon fontos jelképe, szimbóluma, dísze. Általában a templomokat ilyenkor karácsony előtti napokban már feldíszítik, hogy a templom szépsége, dísze is mutassa az ünnep különlegességét. A legfontosabb azonban nem csak a díszítés, hanem maga a szertartás, amely karácsonykor hosszabb, ünnepélyesebb, több éneket, több ószövetségi és újszövetségi olvasmányt tartalmaz, amelyek vagy a proféták proféciájából valók, a messiásról, a megváltóról, vagy pedig már közvetlen módon az új szövetségből, az evangéliumokból idézve felmutatja nekünk a születés eseményeit, hogyan történt, miként történt, mi történt Betlehemben, mi történt a gyermek Jézussal, mi történt az őt óvó, vigyázó szűzanyával és Szent Józseffel, Mária jegyesével, és mi történt az angyalokkal, a pásztorokkal, és mindenkivel, aki eljött, hogy hódoljon a világra jött Isten gyermeknek, a kisdednek, aki ugye, mint tudjuk, a megváltója az egész világnak, és nekünk, keresztényeknek pedig különösen is hitünk szerint Urunk, Teremtőnk, Istenünk és megváltónk. Magyarországon a szerbek vannak a legtöbben, talán akik a mostani januári napokban ünneplik karácsony ünnepét. Kiemelnék néhány várost, Budapesten, Szentendrén, Szegeden, de az ország többi részén is, főleg Budapest környékén, Szeged környékén és Pécs környékén élnek szerb ortodox keresztények. Az orosz-ukrán hívek pedig leginkább ilyenkor Budapesten ünnepelnek, vagy más vidéki városokban. Jellemző módon az ónaptel, vagy júlianaptelt követő keresztények ugye már egyszer lehet, hogy megünnepelték a karácsony ünnepét, méghozzá azért, mert sokan élnek például vegyes házasságban, ugye magyar férjük van, egyébkéntsége magyar felségük, és ilyenkor a más nem tiszteletből is mindkét naptár szerint megtartják a karácsony ünnepét. Kántálni, énekelni mennek az egyházközségek hívei, vagy fiataljai, vagy gyermekkórusa, és főleg faluhelyen házról házra járnak, és házról házra köszöntik a karácsony ünnepét. Ugye ez a magyar hagyományban is megvan a betlehemezés. Ilyenkor minden jót, sok áldást, sok kegyelmet kívánnak a ház lakóinak. A fenyőfa állítás nagyjából a 18. századtól kezdett egyre elterjedtebb szokássá válni, és először ugye főleg Európa nyugati felén, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, és később terjedt el Európa többi részében. Most már a karácsonyfa mind nyugaton, mind pedig keleten az egyik jelképe a karácsonynak. Hogy a fenyőfa állítás hogyan is történik, a legtöbbször nyilvánvalóan ilyenkor az ónaptár szerint ünneplő ortodox családok is megveszik a karácsonyfát mondjuk december 21-én vagy 3-án, felállítják azt, és egészen január első napjaig várnak, amíg ugye meg nem érkezik a karácsony ünnepe, és a fát ilyenkor tovább tartják otthonukban, és azok ugye nyugaton már lebontják vízkereszt után, keleten azonban egészen január 19 utánig a fa még ott áll a templomban, vagy az otthonokban. A szerbeknél van szokásban az, hogy fenyőfa helyett tölgyfa ágokat visznek be otthonukba, templomaikba, mert úgy tartják, hogy ennek a fának a melege az, amely összegyűjti, maga köré gyűjti a családtagjait, a keresztszülőket, a barátokat, akik eljönnek karácsonykor, hogy felköszöntsék a családot karácsony ünnep alkalmából. Tehát ez a fajta fa, nyilván itt megint csak ott van az a melegség, az a meleg, az a fény, amelyet a fa meggyújtásakor mindenki láthat, mindenki érezhet. A hagyomány nagyon is úgy tartja, hogy bár a Szentföldön nincs olyan meleg, mint Európában, de hogy a Szentföldön is szükség volt ugye melegségre, és a barlangistálóban nyilván nem volt túl meleg, tehát ott is valamilyen módon fel kellett melegíteni a barlangistálót. De van egy másik nagyon szép szimbólum ebben, hogy a szíveket is melegítse át, a lelkeket is járja át az a melegség, amely Krisztus születésekor, mint ugyan a fény is, ugye, ugye a melegség is, a meleg az is járja át az emberek lelkét, szívét, egész valóját, egész belsőjét, hogy így átjárt szívvel, átmelegedett szívvel, lélekkel, még jobban érezzék a karácsony ünnepének a nagyszerűségét, pompáját, ünnepélyességét és jelentőségét. Január 6-a, tehát a karácsony előünnepe, vigíliája, az még bőti napnak számít, így január 24-én még sem húst, sem halat, sem tojás vagy tejterméket nem fogyasztanak az ortodox keresztények. Értelemszerűen minden olyan étel, amelyet ekkor fogyasztanak, bőtös kell, hogy legyen. A legtöbbször ezek zöldségből készült ételek, gyümölcsből készült ételek, és majd másnap, január 7-én jön el az a nap, amikor a bőt véget ér, és a családi asztal körül összegyűlő családtagok olyankor már általában valamilyen sült húst fogyasztanak. Nyilván ez az idők folyamán változhatott, illetve függött a család jólététől, gazdagságától, hogy az ünnepi asztal mennyire volt gazdag, vagy éppenséggel szegényesebb. Azt lehet mondani, hogy olyasfajta tipikus ételek, mint amilyen Magyarországon akár a töltött káposzta, vagy a halászlé, kevésbé vannak jelen mondjuk a szerb vagy a román konyhában. Nyilván, amikor a bőt véget ért, akkor a hús újra fogyasztható, tehát a legtöbbször valamilyen finom hús ételt igyekeznek ilyenkor készíteni. Megvan a süteményeknek is egy hagyománya, hogy ki milyen süteményt készít. Magyarországon a beigli, amely lehet mákos vagy diós, de Szerbiában, Romániában, Bulgáriában más helyütt helyi ételeket esznek. Én tudok olyanról, hogy például mézes ételeket esznek, ugye elterjedt dolog, hogy mézt fogyasztanak. Ugye a méz, mint az édesség, a finomság, ugye az egy régi dolog, hogy a méz fogyasztása az milyen jelképekkel bír, jelképes erővel bír pontosabban. Az ajándékozás érdekes módon Oroszországban, Ukrajnában leginkább az új év kapcsán nevet, hogy akkor ajándékoznak. Görögországban nagy szent vazul ünnepekor, Szerbiában pedig a karácsony ünnepekor nem feltétlenül kell, hogy valaki ajándékot adjon a másiknak, bár nyilván hatással vannak a nyugati szokások is a szerbek életére is, de nem kapcsolódik annyira szorosan az ajándékozás szokása a szerb hagyományokhoz, mint amennyire Magyarországon vagy másutt a világ többi országában ez elterjedtebb lenne, és mondom, Oroszországban pedig érdekes módon főleg az új év ünnepéhez kötődik az ajándékoztásnak a szokás. Köszönöm az interjú lehetőségét, mindig nagy öröm szólni az éter hullámain a hallgatókhoz. Kívánok minden kedves hallgatónak áldott új esztendőt, és az Isten gyermek, a kisded áldása kísérjen minden keresztény életet, és a családok békességben, áldásban élhessék meg a 2023-as esztendőt is. Krisztus születik, dicsőítsétek!
Hírek.
Higgy, remélj, szeress! Új élet Krisztusban kurzus Gödön.